Egzed, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a magyarországi szerzetes előjárók konferenciái irodájának honlapja, a szerzetesek.hu oldal, amelyet 11 éve azért hoztak létre, hogy legyen egy központi internetes híroldal a magyarországi szerzetes rendekről. A honlap információkat és híreket közöl. A Magyarországon élő és magyarországi központtal rendelkező 90 szerzetes közösségről, valamint a szerzetes közösségek együttműködését, összefogását inspiráló, szervező, szolgáló, szerzetesi irodáról. A honlapot Mészáros Lajos és Mészáros Andrea készítette, eredetileg is, és a megújítás is az ő munkájuk. A felújított perecsei görögkatolikus templomot Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök áldotta meg július 13-án. Perecse Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Cserehát északi részén közvetlenül a magyar-szlovák határ közelében fekszik. Idén júliusban befejeződött a templom teljes külső felújítása. A templom búcsún áldotta meg Orosz Atanáz megyés püspök Szent Liturgia keretében. Elsőként az épület belseje szépült meg, restaurálták a falakat, liturgikus tereket és padokat, a második ütemben a tetőszerkezet cseréjére került sor, végül idén pedig befejeződött a külső homlokzat teljes felújítása is. A templom így kívülbelül megújulva méltó módon áll az imádságos közösségi élet szolgálatára. A főpásztor szent beszédében az első 6 egyetemes zsinat atyáinak tanításaira hívta fel a figyelmet. Kiemelte, ezek a zsinatok alapozták meg hitünk tanbeli egységét és a Krisztusról szóló igaz tanítást. Ezek a hit szemléltető eszközei, amelyek segítenek Krisztus arcának felismerésében. Csak speciális devizahiteles esetekben jár majd vissza jogszerűtlenül befizetett pénz az adósoknak a kúria jogegységi határozata értelmében. A testület most tette közzé a döntést, amely meghatározza, hogyan kell a magyar jogrendszerben alkalmazni az Európai Unió bíróságának április végi devizahiteles ügyben meghozott iránymutatását. Visszatért a földre Kapu Tibor, a magyar kutató űrhajóst és társait szállító SpaceX kapszula Kalifornia partjainál rendben landolt. Miután hajóra emelték a járművet, a 4 fős legénység elhagyta az űrkapszulát. Az űrhajósokat Houstonba vitték, ahol regenerációs programban vesznek részt. Az Axiom 4 legénysége 18 napot töltött a földtől, több mint 400 kilométerre keringő bázison. Júniusban meghaladta a 8 gigawattot a hazai napelemes kapacitás, közölte az Energiaügyi Minisztérium. Az első fél évben 20% alatt maradt az importarány a villamos energiafelhasználásban, olvasható az Inforádió oldalán. A főpolgármester arra számít, hogy a kormány akár már szerdán a mai napon dönthet a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely az Inforádiónak elmondta, tartós az önkormányzati rendszer egészét érintő döntést vár. Szerinte a kormánynak el kell engednie az 50 milliárd forintnyi szolidaritási adó kötelezettséget, mert különben a főváros működőképtelenné válik. Lemond a Momentum elnöki tisztségéről Tompos Márton. A poszton Rózsa András Zugló polgármestere válthatja. Tompos Márton a párt tagja, országgyűlési képviselője és frakcióvezető helyettese marad. Az utóbbi évek igen súlyos válságai bebizonyították, hogy az élelmiszer ellátás nemzetbiztonsági kérdés. Ezért Magyarország a tanulságokat levonva nagyot lépett előre az önellátás képessége terén. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Gyermelyen. A tárca vezető a Gyermelyi ZRT új beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a tésztagyártó vállalat mintegy 14 milliárd forint értékben bővíti a kapacitásait, illetve napelemes kiserőművet hoz létre, ehhez pedig az állam 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyújt, aminek eredményeként a következő 2 év során több üzemegység fog épülni. Végül az időjárásról. Északnyugat felől fokozatosan felszakadozik, átmenetileg csökken is a felhőzet. majd kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk. A délnyugati déli országrész a nap nagyobb részében felhős marad. Ott eső, zápor is valószínű, míg északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Egy-egy heves zivatar sem kizárt. A maximum hőmérséklet többnyire 23 és 28 fok között alakul, az Alföldön akár 30 fokot is mérhetünk. A tartósabban felhős és csapadékosabb tájakon hűvösebb marad az idő szerdán. Híreinket hallották.
Ugye, ha elhagysz, veled mehetek, ugye én akkor is mindig veled lehetek, ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed, remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz rám, és nem lesz többé Stockholm-szindrómám. Remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, az csak játék volt eszed. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem. Hogy rosszul mérem fel, mérem fel. Van úgy, hogy alig érem el,
alig érem el.
Van úgy, hogy szétszakad az élet,
az élet.
Nélküled már semmit nem érek.
De ha elhagysz, ugye veled mehetek, én akkor is mindig veled lehetek. Ugye ha elhagysz, csak játék.
Tandemben zuhanunk, ernyő nélkül is az rendben, de sikítani hülyeség a sokadikon, kabint cserélni, minek is a titanikon, egyikünknek igaza van, a másik te vagy, csak az a para, hogy az agy már is lefagy, hát ha valami van, amit magamban még szeretek, az te vagy egyedül, szinglinek sem mehetek, hisz ide láncoltál, legyek a csapbát, szárpósz helyett, fősd le az abbát a tüneteken, tudod-e mi visztul?
Mama, how can I resist you?
Semmi, életben lenni, így tudok veled, a lényeg meg ennyi, akarlak, amíg jobban szeretsz, mint amennyire zavarlak.
Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz,
te vagy az, amit magamban még szeretek,
és nem lesz több, és Stockholm-szindróma.
Nyugi, nyugi, szinglinek sem mehetek.
Remélem nem ment el a maradék eszel.
A lényeg ma ennyi.
Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszel.
Velem tudok csak életben lenni.
Beléd szerettem,
boldogsz fel.
Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem,
boldogsz fel.
Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem,
beléd.
Beléd szerettem, ez van. Ez volt, ez lesz.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. július 16-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Fehér József segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé, egészen 14 óráig. A műsor ismertetés után Rázsi András meteorológussal beszélgetünk a Reggeli Csevegő című műsorunkban az egyre erőteljesebb zivatarokról, éghajlatváltozásról, a csapadék évről évre változó mennyiségéről, és arról is, mit tehetünk mi egyénenként a környezetünkért. 9 órától hírek, majd egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában. Második András és Második Márton egri püspökökről Budapéter atyával Klész Bálta beszélget. Ajánlunk következik.
Hát egy nagyon izgalmas kérdés merült föl, és pedig a máromarosi főesperességnek a kérdése. Ugye ez egy egész megye, és a harmadik András király 1299-ben kibocsátott egy olyan rendeletet, amelyben máromarosnak a földjét az egri egyházmegyéhez csatolja. Tehát az egész főesperesség innentől kezdve az egri egyházmegyéjét.
9 óra után kilátó című regionális műsorunkban elsőként a Dobó István Vármúzeum új időszaki kiállítását mutatjuk be, majd ellátogatunk az ELTE etológia tanszékére, és bemutatunk egy Mennyországról szóló könyvet. Végül Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását. Napról napra című regionális műsorunkban ezúttal emlékműsorral jelentkezünk, melyben a közelmúltban 70 éves korában elhunyt Fórián Lajos Venezdíjas mesterszakácsra emlékezik az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
A jó szakácsod és a rossz szakácsod azt különbözteti meg, hogy egy jó szakács sokkal kevesebbet hibázik. Mindenki hibázik, de egy jó szakács nagyon ritkán hibázik. Szóval egy szakács olyan, mint otthon egy háziasszony, amikor benéz a kis hűtőjébe, megnézi a spájzba, megnézi, hogy mi van bent, aztán lemegy a boltba vagy a piacra és megveszi, amire szüksége van. Egy jó szakács az gazdálkodik, egy jó szakács tudja, hogy mit, mikor kell rendelni, mire van szükség, mit nem érdemes, még meddig lehet tárolni. Szóval én azt mondom, hogy egy jó szakácsban benne kell lenni azért a normális vagánságnak, inkább így mondom, ez a jobb szóra, hogy a normális vagánságnak benne kell lenni azért egy szakácsban, mert tutyi-mutyi szakács az nagyon gyenge szakács, az ritkán jó szakács.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban Kránic Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. Hallgassunk bele az interjúba.
Nem tudtam én sem Ervin Gáborról, de amikor engem pappá szenteltek 1989-ben, akkor a szentelésemre meghívtam általános iskolai tanárnőimet és az osztályfőnökömet is. Makádi Margit ekkor a kezemben nyomott egy könyvet, és megkérdezte, hogy hallottam-e Ervin Gábor nevét. Hát nem, mondtam. És ő erre azt válaszolta, hogy ez a könyv neki pedagógiai életének a vezérfonala volt.
Ezt követi Lélekszava című műsorunk, melyben az egyházzal kapcsolatos anyagi kötelezettségeinkről Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben a paradicsom befőzéséről, valamint a lecsó készítéséről Süllye Károlynét hallják.
Mióta vannak a nagy szupermarketek és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Reményik Sándor Fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Urangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek szent életű emberek című műsorunkban Kármelhegyi Boldogasszonyról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Gárdonyi Géza életét és írói munkásságát ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Berecz Renátát hallották.
Mikor az élet elsodor téged, ne gondolj másra, bár az utazás, ne legyél gyáva, az írve. De most vár rám az óperenciás. Sok mindent kell látnom, és kalandra vágyom, de a vándor úgyis hazatalán. Bárhová sodor az élet, a lelked mér úgyis érzed, összeköt minket egy képlet, bárhol jársz. Álmaidban régen láttad, megkerested, megtaláltad, s az utak végén egyszer hazatalálsz. Egy képlet, bárhol jársz. Álmaidban régen láttad, megkerested, megtaláltad, s az utam végén egyszer hazatalálsz. S az utam végén egyszer hazatalálsz.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunkban ez alkalommal Rázsi András meteorológussal beszélgetünk az egyre erőteljesebb zivatarokról, éghajlatváltozásról, a csapadék évről évre változó mennyiségéről, és arról is, mit tehetünk mi egyénenként a környezetünkért. Ha tehetik, tartsanak velünk! A nyár ad mindig valamilyen témát nekünk, időről időre és évről évre, és most sincs ez alól kivétel, hiszen hát azt mondhatnánk, hogy egy száraz, viszonylag száraz időszak van mögöttünk. Volt most ugye csapadék, de itt szélsőséges időjárásról beszélhetünk. Üdvözlöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Úgyhogy a témánk az időjárás lesz, és annak a viszontagságai, mert hát itt azért beszélhetünk olyanokról is, mint például a jégkárenyhítő rendszerről.
Igen.
Mit lehet erről tudni? Ezt azt hiszem, hogy újra fel kell idézni az emberek fejében, hogy tulajdonképpen mit csinál ez, és miért jó nekünk, hogy ez van, mert hát jó nekünk.
Hát, hogyha van egy potenciális veszély, ugye, ami akár a termésünket teljesen eltüntetheti, vagy jelentősen megnyírbálhatja, és tudunk ellene tenni, akkor nyilvánvaló, hogy jó, hogyha ha van nekünk egy ilyen rendszerünk. Hát röviden és tömören az a lényeg, hogy ahhoz, hogy ezt megértsük ennek a működését, először meg kellene értenünk azt, hogy hogyan képződik a csapadék. A csapadék az ugye benne van a nevében, hogy kicsapódik a légkörben található ilyen apró pici porszemekre, úgynevezett aeroszolokra, a vízgőz, és így jönnek létre ilyen nagyon pici, apró kis cseppecskék, amit ilyen páracseppnek vagy gőzcseppnek is szoktunk nevezni, és hát ennek ugye ezt láthatjuk a saját szemünkkel, ennek a jelenlétét úgy hívjuk, hogy felhő. Szóval ezt, vagy hogyha itt a talaj közelében van, akkor pedig ködnek nevezzük, tehát ugye ez magának a vízgőznek ilyen apró pici cseppecskékre való kikondenzálódása, de most, hogyha ez elég nagy cseppeket hoz létre, ez a folyamat, és az a felhajtó erő, ami ezeket a cseppeket föntartja a levegőbe, az kisebb lesz, mint a gravitációs erő, akkor ezek a cseppecskék elindulnak a föld felé, ezt hívjuk úgy, hogy hulló csapadék. Ugye ez a bizonyos hulló csapadék, és ugye azt is tudni kell hozzá, hogy odafönt mindig nagyon hideg van. Télen, nyáron egy bizonyos szint fölött a hőmérséklet az 0 fok alá csökken, és hát ezek az úgynevezett zivatarfelhők, amiket ugye azért itt nyáron elég gyakran lehet látni, azt is látjuk, hogy ezek ezek nagyon nagyok, nagyon magasak, hogyha kívülről nézzük, ilyen nagy ülő alakjuk van, mert már annyira magasan nő, hogy már nem is tud tovább nőni, és inkább odafönt is szétterül, ezért van ilyen ülő alakja, ez körülbelül olyan 10-12 kilométer magasról beszélünk, ahol hát folyamatosan ilyen mínusz 50-60 fok is lehet akár a hőmérséklet. És hát ezek a cseppecskék, hogyha odáig följutnak és elindulnak lefelé, akkor nyilván jégformájába indulnak el a talaj felé, de menet közben, mivel keresztül jönnek egy melegebb légrétegen, ezek általában megolvadnak. Na most, ha nem, akkor beszélünk jégesőről. Bármilyen furcsa, de minél melegebb van itt a talajon, annál nagyobb felhajtóerőt produkál nekünk a légkör, tehát annál magasabbanra tudja föllőni ezeket a kis cseppecskéket, annál több kört tesz meg ott az ivatar felhőn belül, annál nagyobbra hízik, és hogyha elég nagyra tud hízni ez a jégszem, akkor nem olvad meg, mire leér a talajra, és akkor beszélünk jégesőről. És hát ez a jégmentesítő rendszer, ez úgy működik, hogy úgynevezett ezüstjoridot juttatunk ki a légkörbe.
Itt lehet, hogy meg is kell állnunk, hogy az ezüstjoridot magyarázzuk el akkor, hogy mi is ez az ezüstjodid. Káros-e bárkire, vagy nem káros?
Na most az ezüstjodid az azért jó, először elmondom, hogy mitől jó, azért jó, mert annak a kristály szerkezete, tehát az atomi, illetve a molekuláris szerkezete, az nagyon hasonlít a jégkristálynak a szerkezetére. És éppen ezért arra hamarabb megtörténik a kondenzáció, mint a többi aeroszorra történne meg, és csak gyorsan befejezve az előző gondolatot, és vissza nem fogok kitérni a kérdés elől természetesen, ott ahelyett, hogy kevés nagy jégszem keletkez, de sok kisebb jégszem keletkezik, amelyek viszont már képesek lesznek arra, hogy megolvadjanak, mire elérik a talajt. Tehát az a H2O mennyiség, ami a felhőben van, az le fog jönni a földre, az le fog érkezni a talajra, csak nem jég, hanem víz formájában. És akkor a kérdésre válaszolva, hogy mitől jó az ezüstjodid, hát, hogy mitől rossz, erre kimutatás még nem történt, hogy ennek lenne bármilyen káros hatása az élő szervezetre, nem lép reakcióba a szervezetnek a sejtjeivel. A mérete az túlságosan nagy ahhoz, hogy a légutakba bejusson, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy teljesen semleges, vagy akár mondhatjuk, hogy barátságos anyag.
Inkább amiatt szokták bűnbaknak kijelenteni ezt az ezüstjodidot, hogy megakadályozza az esőt. Ezért nem esett mondjuk egy hónapig nálunk az eső. Ennek milyen alapja van, vagy nincs?
Ennek semmilyen alapja nincsen, mert ezt az ezüstjodid részecskéket az utóbbi egy hónapban nem is juttatták ki a légkörbe. Tehát ezt akkor szokták csak kijuttatni, amikor zivatar veszélye van, és akkor azok a zivatarok jönnek is. Szóval, hogyha valakinek ilyen aggályai vannak, akkor nézze meg nyugodtan, hogy mikor működnek a füstölők, és amikor működnek ezek a füstölők, akkor általában, hogyha nem is az pont az ő feje fölött, de a környéken, biztos, hogy vannak zivatarok. Szóval ez teljesen alaptalan ez az észrevétel, de nyugodtan hát pozitív korrelációt lehet húzni oda. Az előfordul, hogy beindítják ezeket a talajszondákat, és elkezdik kibocsátani az ezüstjodidot, és maga az ivatarfelhő az nem itt képződik, hanem valahol odébb, és nem itt esik le a csapadék, hanem valahol máshol, de ez nem azért van, mert ezüstjodid van a légkörben, hanem egyszerűen azért, mert amúgy is ott képződött volna.
Hol vannak egyébként ezek, és mióta van egyébként itt, mondjuk beszéljünk Hevesről, Heves vármegyéről, itt nálunk mióta van ez a rendszer?
Hát körülbelül 10 éve működik itt. Egész fontos dátumot nem tudnék mondani, hát először az Egri hegyközség kezdte el ezt működtetni, vagy később ezt kiszélesítették egy országos méretű ilyen rendszerré, beolvasztva ezeket a helyi kezdeményezéseket, de itt Heves-Vár megyében már ez több mint 10 éve működik, és hát azóta volt néhány csapadékos nyarunk, szóval és akkor is működtek, akkor még intenzívebben működtek ezek a jégeső elhárító rendszerek, szóval nem nagyon értem, hogy miért gondolja bárki, hogy mi meteorológusok rosszat akarunk a mezőgazdászoknak, tehát nyilvánvaló, hogy ez azért üzemeltetjük, mert segíteni akarunk.
És hát nagyon sok gyümölcs, akármilyen zöldség, bármi mentesült az alól, hogy mondjuk a jég elverje is. Nagyon szélsőséges időjárások vannak, nagyon kemény viharok vannak. Beszéljünk kicsit arról is, hogy mi okozza azt, hogy ennyire heves zivatarok vannak?
A rövid válaszom az, hogy éghajlatváltozás. A bővebb válaszom az hát nyilván ettől azért kicsit bonyolultabb. Tehát ilyenkor is ugye gyakran, hogyha az ember belegondol, hát meg ugye feljegyzésekből, Móricz regényekből, novellákból, 19. századi, 20. század elejé leírásokból azért lehet hallani arról, hogy voltak már régebben is ilyen heves zivatarok, de ezeknek a zivataroknak a száma az, ami jóval nagyobb. Nincsen több zivatar az országban, tehát hogyha megszámoljuk azt, hogy 50 éve hány darab zivatar volt, meg mennyi van most így a nyári időszakban, akkor azt kell mondjuk, hogy körülbelül ugyanannyi van most is, csak sokkal hevesebbek lettek ezek a zivatarok. Tehát az ilyen szélsőséges időjárás produkáló események, azoknak a száma az, ami megnőtt, és hát ez viszont már egyértelműen az éghajlatváltozásra írható föl.
Nálunk mondjuk milyen éghajlatra lehet számítani?
Meddig tart ez a műsor? Természetesen, persze van erre természetesen válasz. Hát gyakran hallom azt, hogy már itt is már tiszta mediterrán lesz az éghajlat, mert olyan, mint hogyha mediterrán égövben lennénk, de hát ez azért nem teljesen igaz, mert a mediterrán égöv először is az igaz, hogy enyhébbek a telek és forróbbak a nyarak, mint amit itt a mérsékeltőben tapasztalunk, de a csapadékeloszlás is teljesen más. Itt azért egyelőre megmaradt még ez az úgynevezett medárdi maximum, tehát így a nyár első felébe van hullik a legtöbb csapadék, meg van egy második maximum úgy október-november környékén, és ez továbbra is így marad, továbbra is így lesz. Hát leszámítva azokat az éveket, amikor így aszály sújtja éppen az időszakot, ezt az időszakot, amikor éppen esnie kellene. De hát idén például a Medárdról bátran kijelenthetjük, hogy elmaradt.
Igen.
Tehát, vagy legalábbis a száraz oldala jelent meg, mert most már lassan véget is ér ugye ez a bizonyos 40 nap. Hát bizony ilyesmire számíthatunk, hogy havat azt egyre ritkábban fogunk látni, a karácsony egyre ritkábban lesz fehér, bár sosem volt olyan gyakran, mint amennyire a nosztalgia ezt szeretné mondatni, tehát itt Magyarországon azért mindig a negyedik, ötödik karácsony volt fehér, még akkor is, hogyha mindenki egy korosabbak úgy emlékeznek, hogy már pedig az ő gyerekkorukban mindig az volt, nem volt az.
Hószenti hóval.
Igen, de való igaz, hogy arra viszont én is emlékszem, hogy gyerekkoromban, ha nem is egész télen, de minden télen volt olyan időszak, amikor leesett a hó, és mentünk szánkózni. Tehát olyan nem volt, hogy nem. Az, hogy elmentünk a Mátrába, ott garantáltan volt hó. Hát most már ez nincs. Hát most már a magasabb hegyeinket is ugye ritka vendég a hó, itt lentebb, ugye alacsonyabban fekvő vidékeken pláne, de a magasabban fekvő vidékeken is egyre ritkább vendég lesz, sajnos. Tehát ez is már azért mutatja azt, hogy valami változás van. És hát ezek a forró, egyre forróbb nyarak lesznek a jellemzőek, és hát ez a szélsőséges csapadékeloszlás is, ami jellemző lesz, és erre, amire fel kell készülni, hogy bizony itt lesznek olyan események, amelyekhez hozzá kell igazítani, akár egy várostervezést, akár egy mezőgazdasági termelésnek a hosszú távú dolgait, az erdőgazdálkodást, tehát erre mi mindre fel kell készülnünk.
Belekóstoltunk 3 éve az aszályos időszakba, ott szinte egész ezt nyáron nem esett eső, ha jól emlékszem.
Hát volt egy ilyen időszak, aztán jött a következő év, amikor pedig jó sok csapadék lehullott.
De erre hogyan tudunk mi felkészülni?
Hát ugye nyilvánvaló, hogy hát először is ugye a folyószabályozást újra terítékre kéne venni. Tehát itt azért a folyóvizeinket, mert már pedig azok ugye vannak, tehát Magyarországon itt azért van elég sok folyóvíz, ezt újra elő kell venni, és meghozni súlyos döntéseket, hogy akkor ezt mennyit engedünk ki ebből az ide befolyt vízbe, vagy az itt fakadó forrásokból mennyit fogunk hasznosítani, és hova engedjük ki őket. Ez az egyik a lehetőség. Hát ugye nyilván ezt egy vízügyes szakembertől kellene megkérdezni, de hát azt azért lehet tudni, hogy régebben azért a 19. században volt itt egy olyan terv, hogy most gyakran lehet olvasni ilyet, hogy persze beszabályozták a Tiszát, és most már azért van kiszáradva az Alföld. Hát itt ugye nem az volt a terv, hogy a Tiszát beszabályozzák, és akkor utána hagyják kiszáradni az egész Alföldet, hanem az volt a terv, hogy ezt az egészet szépen be is csatornázzák utána az Alföldet, és nem akkor fog majd a Tisza áradni, amikor ő gondolja, hanem akkor adunk vizet az Alföldnek, amikor mi gondoljuk. Tehát ez azért nem mindegy. És ezek a csatornák félig el is készültek, hát lehet, hogy ideje lenne ugye elővenni a kérdést, hogy mi lenne, ha befejeznénk.
Köszönöm.
Visszatérve a viharokra, kicsit bontsuk ki ezt a heves zivatar kérdéskörét, hogy tulajdonképpen az, hogy ilyen nagy széllel jön nekünk ez, azért szerintem mindenki most a saját bőrén megtapasztalta, és nagyon sok kárt okozott az országban. Viszonylag sok esővel érkezett, de ugye jég tényleg nem volt nálunk, legalábbis én nem emlékszem arra, hogy lett volna, tehát ettől már mentesültünk. Egyébként működött a rendszer abban az időszakban?
Most van az, hogy már elég régen működik a rendszer ahhoz, hogy egy statisztikai következtetést le tudjunk vonni, mert ugye jól fogal azért nagyon, hogy jégkár enyhítő a rendszer, tehát ez nem fogja teljesen megszüntetni a jégesőt, és hát azt elég nehéz eldönteni így utólag, hogy na, hogyha nem kapcsoltuk volna be a talajszondákat, lett volna jégeső, vagy amúgy se lett volna. De most azért már elég régóta működik ahhoz, hogy bátran kijelenthessük, hogy igen, működik. Tehát ennyi időn belül sokkal több jégkár keletkezett volna az országban, mint amennyi az utóbbi évek volt, amióta működik ez a rendszer. És nem lett kevesebb csapadék. Ezt gyorsan szeretném hozzátenni, hogy nem lett egy milliméterrel sem kevesebb csapadék.
Tehát nem befolyásolja azt, hogy jön-e az eső, vagy nem jön. Annak a felhőnek meg kell érkeznie, és az abban lévő jégkristályokat próbálja ez egy kicsit bontani.
Így van. Tehát ez csak ennyi.
A szelekre vissza akartam még kanyarodni, hogy mitől ennyire szélsőséges most már ez az időjárás, mert hogy voltak eddig is zivatarok, arról beszéltünk, és nyilván voltak hevesebbek, meg enyhébbek, de hogy most ez mégis sokkal intenzívebbnek tűnik.
Valóban, ugye egy zivatarban, hogyha szoktuk mondani, hogy a zivatarban ott szinte minden előfordulhat. A hófúvást leszámítva ott szinte minden előfordulhat. Abba ugye maga a zivatar, amúgy lehet, hogy nem állt, hogyha ezt a fogalmat tisztázzuk, a maga a zivatar egy elektromos tevékenységgel járó gomolyfelhő, nagy kiterjedésű gomolyfelhő. A vihar, mert ugye gyakran viharral szoktuk azonosítani, tehát a viharnak szoktuk nevezni ezeket a jelenségeket. A vihar az egy velejárója, a vihar az a széllökés, ami a zivatar felhőből jön, és 60 km/h nagyobb, akkor beszélünk viharról. Tehát a vihar az egy szél típus, a zivatar az egy elektromos tevékenység, és még nem beszéltünk ugye csapadékról, tehát a csapadék, amit mindez kísér, az ugye zápor vagy felhőszakadás, attól függ, hogy mennyire intenzív. Na most, hogy miért lettek viharosak ezek a zivatarok, vagy miért lettek ennyire viharosak? Hát ugye ahhoz kicsit ugye bele kell mennünk a légkörfizikába, de nem nagyon, csak egy kicsit, mielőtt a kedves hallgatók eltekernék a rádiókeresőjét.
Lehet, hogy érdekel nagyon sok embert.
Úgy. Nagyon bízom benne, igen, ez csodálatos tudomány amúgy. Itt ugye magát a zivatar felhőt, azt egy hőmérsékleti gradiens, egy hőmérséklet különbség hozza létre. Hogy haladunk fölfelé a légkörbe, ott ugye egyre csökken a hőmérséklet, ökölszabály szerint, hogy átlagos légkörben, már amennyire leveszhetünk egy légoszlopot átlagosnak, 100 méterenként 1 Celsius fokot csökken, ugye ez a hőmérséklet, és hogyha elindul valami miatt fölfelé a levegő, akkor szokott létrejönni a zivatar. Az, hogy miért indul el fölfelé, ennek több oka lehet, vagy egy meleg légtömeg, vagy egy hideg légtömeg bekúszik a meleg légtömeg alá, és fölfelé kényszeríti, vagy a hegynek megy neki, vagy a éppen összefúj a szél, tehát két irányból fúj a szél, és akkor ahol éppen összeér, akkor ott ugye fölfelé kényszerül a levegő, és hogy minél nagyobb a hőmérséklet különbség a talaj és a felső légkör között, annál nagyobb az esélye annak, hogy ilyen agresszívabb zivatar felhő kialakuljon. Na most ide lent folyamatos melegedés van, ezt tudjuk, meg ugye most jó melegek vannak főleg, hogy akadálytalanul jön a napsugárzás, nincs csapadék, ki van száradva minden, nyilván ez ugye még fokozza, ez egy pozitív visszacsatolásként ugye fokozza a talajon a fölmelegedést, na de odafönt viszont nem fog hozzá melegedni, ott marad, sőt még egy pár fokot fűlt is a átlagosan így a magas légkörnek a hőmérséklete, és éppen ezért nagyobb lesz a hőmérséklet különbség, és éppen ezért, hogyha jön egy front, mert pedig azok tudják a legkeményebb zivatar felhőket fölépíteni, ez amikor a hideg légtömeg bekúszik a meleg alá, és fölfelé kényszeríti azt, akkor bizony ugye a nagy hőmérséklet különbségnek köszönhetően már is ott van a nagy csinnadratta. És hát ugye nem csak a hőmérséklet, hanem ilyenkor a légnyomás is megváltozik, és hát a természetben pedig mindig minden a kiegyenlítődésre törekszik. Szokta szoktam mondani, hogy a természet a legnagyobb demokrata, először is mindenkire egyformán süt a nap, mindenkit egyformán fúj a szél, egyformán esik mindenkire az eső, tehát ebben így nem válogat, másfelől pedig hát ugye ő maga is a kiegyenlítődés, az energia minimumra törekszik, de amíg ez megtörténik, hát minél nagyobb akadályt kell neki leküzdenie, minél nagyobbak ezek a különbségek, annál agresszívabban történnek meg ezek az események.
Azzal, hogy mi tulajdonképpen melegítjük is a talajt a sok betonozott felülettel, kevesebb növényzettel, ez befolyásolja?
Igen, igen, helyi szinten mindenképp befolyásolja. Ezt vitorlázó repülők szokták észrevenni, hát ők ugye mindig ezeket a föláramló légtömegeket keresik, hogy minél tovább fönnmaradjanak a levegőbe, és hát ezt azért tudják, hogy a városok fölött, a települések fölött ott mindig ugye a kisebb települések azok, ugye kisebb-nagyobb települések azok melegebbek a környezetüknél, és éppen ezért ott mindig van egy ilyen úgynevezett termik, ami őket fönntartja, ezért lehet gyakran látni így a település fölött körözni ezeket a szépségeket. Tehát lokális szinten mindenképp befolyásoljuk, a kevés növény sok beton, ez és hát pozitív irányba, mert úgy értem, hogy a hőmérséklet értelmében pozitív irányba, hát nekünk nem feltétlenül pozitív ez a dolog, és hát ugye hát maga a város klíma az hatással van a környezet klímájára is.
Na de akkor banális kérdésként fel kell tennem, hogy de akkor hol van az eső?
Hát ahhoz ugye annyira azért nem vagyunk jók. Tehát itt annyira azért nem erősek ezek a feláramlások, akkor folyamatos zivatarok lennének a települések fölött. Akkor már itt régen kellett volna erre valami megoldást keresni, hát az, hogy folyamatosan rommá verjük a saját településeinket ezáltal. Tehát ez kevés ahhoz, hogy itt az áporok, a zivatarokat építsen föl egy saját maga fölött a város, de hát arra viszont elég, hogy itt, hogy is mondjam, a saját magunknak befűtsünk.
Igen, csak arra is akartam kitérni, hogy egész Európában szinte alig volt eső.
Így van.
És így van. Nyilván arra keresi az ember a választ, hogy ez hol romlott el, hova lett az eső?
Hogy is mondjam, tehát az a víz, ami a levegőbe egyszer felszáll, azonnal le is jön. Csak nem ott, ahol eddig hozzászoktunk. Hát van, ahol meg pont az a probléma, hogy túl sok a csapadék, tehát hogyha nem is itt a kontinensen, akkor egy kicsit odébb. De olyan rég egyszer volt egy ilyen jó hideg januárunk, egy pár évvel ezelőtt, most már nem tudom megmondani, hogy melyik volt az év, de nem annyira néhány évvel ezelőtt, és egy ilyen nagyszájú klímaszkeptikus barátom mondta, hogy na, hol van most a globális felmelegedés, most mondtam neki, hogy hol, Moszkvába. Mondom, most Moszkvába 10 fok van, plusz 10 fok van, ahol általában mínusz 10, mínusz 20 fokot szokott lenni. Tehát itt ugye magának a földnek az átlagos hőmérséklete, az mennyit változott? 1,2 fok. Hát ez ugye nem tűnik annyira soknak, de ez 1,2 fokos változás, ez pont elég ahhoz, hogy olyan szinten megbolygassa ezeket az áramlási rendszereket, mert nagyon érzékeny rendszerről beszélünk, hogyha a földről van szó, annyira megbolygassa ezeket az áramlási rendszereket, hogy ott esik, ahol eddig nem esett, és nem hiányzik nekik. Ott nem esik, ahol kéne, és nagyon hiányzik nekünk. Ott fúj a szél, ahol nincsenek rá felkészülve, ott nem mozdul meg a levegő, ahol várják, hogy megmozduljon. Tehát itt az éghajlati övek, ugye magának a rendszernek így az odébb rakódása az, amit problémát okoz.
Igen, magában a kifejezésben ugye ott van, hogy globális dologról van szó.
Globális éghajlatváltozás, igen. Tehát nem is annyira felmelegedésről beszélünk, mert van, ahol pont a lehűlés az, ami éppen sújtja. Átlagosan persze felmelegedés, de hát azért mondom, hogy így, hogyha most azt mondom, hogy másfél fokkal hidegebb vagy melegebb, mondjuk ez az asztal, ahol itt ülök, a kedves hallgatók nem látják, de talán el tudják képzelni, hogy asztal mellett ülünk, hogyha ez másfél fokkal melegebb lesz, vagy hidegebb lesz, hát ezt tapintásra nem biztos, hogy észreveszem. Ezért nem annyira nagy dolog. De hát most abba gondoljunk bele, hogy mondjuk egy érzékeny rendszer változik meg másfél fokot, például egy élő ember. Tehát 36 fokos egy ember, és ő másfél fokkal melegebb lesz, az 38.
Így van, hát onnantól láznak.
Hívjuk, tehát ott azért már más lesz a közérzetünk, tehát azért mondom, hogy, és el se tudjuk képzelni, hogy ilyenkor mi erre ugye némi bágyadsággal, némi izzadással, csillogó szemmel, köhögéssel, vagy nem tudom milyen egyéb tünetekkel reagálunk magára a lázra, de közben iszonyú háború zajlik a szervezeten belül, ott föl turbózzák magukat a fehérvérsejtek, és mennek, és a betolakodókat írtják, pakolják kifelé a szervezetből, akinek nincs ott keresni valója, megnő a vérnyomás, vagy éppen lecsökken, mikor mi jön, ezt az orvostól kellene megkérdezni, de azt azért el tudjuk képzelni, hogy olyankor egy iszonyú háború zajlik odabent, ezért is gyengülünk le, ugye, nyilván, és hát most éppen a föld az kezd lázas lenni.
Emelkedő tendenciát mutat, tehát akkor most másfél fokot mondott, akkor ez még csak fokozódni fog?
Hát ez csak fokozódni fog, így van. De nem úgy tűnik, hogy az emberiség válaszlépései azok arányban lennének a problémával.
Most még lehetne tenni ezzel, nem?
Mindig lehetne tenni. Persze, mindig lehet tenni. Szóval nem szabad abba ringatni magunkat, hogy mi már nem tehetünk semmit, már úgyis mindegy. Ígyunk még egy boros kólát, aztán vegyük tudomásul, hogy el kell mennünk, mert nem mindig lehet tenni. Hát először is ugye van ez a mondás, ez a kezeld a kerülhetetlent, kerüld a kezelhetetlent. Szóval először is ugye a kezeld a elkerülhetetlent, hát hogyha valami egyszer már úgy tűnik, hogy jelen van, mint például ezek a nagy szárazságok, mint például a tavaszi fagyok, hát alkalmazkodni kell a mezőgazdasági termeléssel hozzá.
Igen, talán itt az a kulcs, hogy kis embereknek érezzük ehhez magunkat, de hát, hogy egyes ember is tud valamit tenni ennek érdekében. Mi lehet az, amit mi mondjuk egyénenként tudunk tenni?
Hát ugye mindig azt szoktam mondani, egy fecske nem csinál nyarat, de ha ezt minden fecske elhiszi, akkor még tavasz se lesz, nem csak nyár. Szóval itt paraszkodunk, hogy szárazság van, paraszkodunk, hogy meleg van, majd beülünk az autónkba, és lehetőleg terepjáróba, lehetőleg jó nagy autóba, és akkor azzal megyünk el a 300 méterre lévő kisboltba két kifliért. Szóval na most nyilván ugye, és erre mindenki meg tudja magyarázni, hogy ez nem is, ő erről nem tehet, meg hogy ez semmi ahhoz képest. Na jó, de hogyha ezt minden ember eldönti, hogy azért a két kifliért gyalog megy, és vagy vesz valami elektromos járművet, egy kis rollert, vagy egy biciklit, vagy ha annyira nem szeret sétálni, van erre megoldás. Vagy hogy autózni kell, mert én is járok autóval, tehát olyan cinikus tennék, hogyha most szidnám az autósokat, nekem is van autóm, de úgy kell megválasztani az autót, hogy az lehetőleg alacsony fogyasztású legyen. Tehát a városban például nem kell terepjáró.
Hát, és ugye, hát nem kell mindenhova azzal menni.
Hát persze, hát kedves hölgyeknek, a fiatal hölgyeknek üzenem innen, hogy innentől kezdve legyen az a menőpasi, akinek kicsiak az autója. És kész, akkor innentől kezdve a fiúk nem fognak nagy kocsit venni. Hát, ez úgy is a lányokon múlik, hogy a fiúk hogy akarnak imponálni.
Légköri érdekességekről még talán abban a tekintetben nem beszéltünk, hogy azért itt láthattuk már fotókon, hogy kialakulnak tölcsérek. Mik ezek a tölcsérek a felhőkben? Felhőkből?
Hát ez teljesen természetes dolog, a tölcsérek azok szoktak lenni. Hát, ugye maga a légkör is egy ilyen viszkózus közeg, most idegen szót mondtam, elnézést, van egy belső súrlódása a légkörnek is. És mivel van belső súrlódása, ezért az áramlások mentén, vagy az áramlásokon belül kialakulnak ezek az örvények, ezek az úgynevezett örvények. Hát ezt lehet látni így folyókban, patakokban is, hogy kisebb-nagyobb örvények, kör alakú mozgás, hát az örvények akkor nevezünk valamit, hogyha egy közegben egy spontán kör, vagy nem spontán, vagy nem spontán, de egy körmozgás alakul ki. És hát ugye a különböző tehetetlenségi erőknek köszönhetően a körmozgás miatt a körnek a belsejében alacsonyabb lesz a nyomás, kevesebb lesz az anyag, éppen azért alacsonyabb lesz a nyomás, a szélén pedig ugye éppen ezért több, és ezért, hogyha ez egyensúlyba kerül egy ilyen örvény, akkor utána nagyon sokáig fönn tudja magát tartani, mert hát úgy izolálja saját magát a környezettől. És hát, hogyha ez nagyon sokáig fönn tudja magát tartani, akkor ez a tölcsér akár a talajig is lenyúlhat. Hát amíg csak a felhőből kinyúlik, addig tubáról beszélünk, hogyha már a talajt is eléri, akkor beszélünk tornádóról. És hát ugye a tornádó és tornádó között is van különbség, vannak ezek a kis egyes tornádók, egytől ötig skálán vannak kategorizálva amúgy, utólag szokták besorolni őket, mert hát ezt nem lehet előre megmondani, de utólag, hát úgy szokták mondani, hogy mennyit zabál a tornádó, úgymond, tehát hogy mekkora kárt okozott, attól függően lesz egyes vagy ötös.
Nem megrémítve senkit, de hogy erre lehet nálunk számítani?
Persze, hát volt is már a példa, is lesz is, de hát eddig hát gyorsan elmondom azért ezt a skálát, hogy csak azért, hogy mindenki értse, az egyes az megrázza az autónkat, a kettes az odébb is rakja az autónkat, a hármas az a vonatot és a kamiont is odébb rakja, hogyha kell, a négyes az leszedi a vonatot a szerelvényestől a sírról, az ötös pedig kimondani is csak suttogva, kellő tisztelettel szabad, mert az mindent visz. Na most Magyarországon ilyen egyes nagy ritkán kettes tornádók szoktak előfordulni. Egyszer volt, amióta én foglalkozom ezzel a tudománnyal, egyszer volt, ami így hát alulról súrolta a hármas kategóriájú tornádót. Hát az, hogy itt egy ilyen életveszélyes tornádó elkapjon valakit itt Magyarországon, ahhoz azért nagyon balszerencsésnek kell lenni. Nyilván ugye nem kell kísérteni a sorsot, szóval hogyha egy zivatarfelhő van, akkor hát amúgy sem szeretünk alatta tartózkodni sokáig, de hát, hogyha éppen autóval megyünk valahova, és hogyha meglátunk egy ilyen tölcsért, akkor lehetőleg ne menjünk közelebb, és ne akarjuk megnézni, hogy ez érdekes, vagy gyorsan egy selfie-t toljunk vele, milyen izgalmas, vagy milyen menő lesz majd ugye az Insta story-ba, vagy nem tudom, hogy hova szokás ezeket kirakni. Inkább menjünk odébb, és akkor.
Vagy ha távolodjunk tőle.
Igen, vagy hogyha meteorológus van a társaságban, akkor pedig hát menjünk minél távolabb a meteorológustól, mert a meteorológusok azok biztos, hogy a tölcsér irányába fognak elindulni.
Az évszakokra térjünk ki kicsit. Gyakran hallani, és ebben azért lehet némi igazság, hogy most már a 4 évszakból azért nem valósul meg mind a 4 talán. Igaz ez?
Nem. Megvalósul minden 4 természetesen. Hát kicsit másabbak lettek ezek az évszakok, és ez a bizonyos szélsőségre való hajlam, ez nyilván főleg az átmeneti évszakokat szokták hiányolni, hogy egyik napról a másikra jön a nagy meleg, meg a nagy hideg. Így volt ez mindig nagyjából, szóval, hogy átlagában van ugye ilyen átmeneti évszaknak nevezve egy tavasz vagy egy ősz, de abban különbözik a tavasz meg az ősz a nyártól meg a téltől, hogy amíg egy 10 fokos változás a nyáron jelentősen nem változtat az életmódunkon, addig tavasszal már igen. Tehát mit értek ezzel alatt, hogyha mondjuk van egy 35 fokos kánikula, és jön egy hidegfront, és abból lesz egy 25 fokos átlagos, vagy ugye 25 fokos nappali maximum, 18 fokos hajnali minimummal, amikor indulunk dolgozni, 18 fok van. Hát itt ugyanúgy fogunk költözni, mint előtte a kánikulában. Legfeljebb a kardigánt nem visszük magunkat, de 18 fokban elindulunk kardigán nélkül, úgyis mindjárt meleg lesz, reggel kibírom alapon. Tehát hogyha ugyanezt tavasszal történik meg, mondjuk a 20 fokban lesz 10 fok, akkor az átlép egy úgynevezett kabát és cipőcsere küszöböt, ez a hőmérséklet különbség, mert ugye 20 fokban nem úgy öltözünk, mint 10 fokban, és ezért tűnik föl, hogy jaj, de szeszélyes, jaj, de változékony ez a tavasz. Ugye az áprilisra szokták mondani, hogy a legszeszélyesebb évszak. Hát igen, mert akkor van az, hogy ez a kabátcsere küszöböt gyakrabban átlépi a hőmérséklet, de hát nem, a hőmérséklet különbség az nem nagyobb vagy kisebb, mint télen vagy nyáron. Hát ugyanezt télen is elmondhatjuk, hogyha mínusz 10 fokból lesz 0 fok, vagy a nullából lesz mínusz 15 fok, hát ugyanúgy a nagy kabátba indulunk el reggel, ugyanúgy a bakancsba indulunk el, vagy csizmába, ki mit hord. Szóval itt azért nem annyira feltűnőek ezek a hőmérséklet különbségek. Hát annyiban talán másabb, és ez tényleg feltűnhet, hogy ez a szélsőségre való hajlam itt is azért elterjedhető, hogyha megváltozik a hőmérséklet, akkor egyre gyakrabban van az, hogy igen nagyot változik.
És erre most is volt példa.
Most is volt példa, bizony, hát a 35 fokból azért hirtelen lett először 20, aztán 16. Hat. Szóval itt egy héten belül, sőt, kevesebb, mint egy héten belül azért több, mint 15 fokos hőmérséklet különbség sújtotta az embereket. Ezt mondhatom, hogy sújtotta, mert ezt azért, hát főleg így a hidegfront érzékenyek, mint például én is vagyok, azért ezt azért megérezzük, megérezhetjük. És hát ezek a hirtelen változásoknak a gyakorisága az, ami miatt az az érzésünk van, hogy nincsen tavasz és nincsen ősz. De hogyha az átlaghőmérsékleteket nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy van.
Én azt hiszem, hogy nagyon sok kérdést átbeszéltünk, ami még izgathatta a fantáziáját a hallgatóknak is akár. Én nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szerintem okosabbak is lettünk kicsit ezzel.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Rázsi András meteorológussal beszélgettünk zivatarokról, éghajlatváltozásról, a csapadékváltozó mennyiségéről, és arról is, hogy mit tehet az egyén a környezetéért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, valamint technikus kollégám Fehér József nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Reggeli csevegő Berec Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.